az Úr közel.
Jöjjünk, Uram Jézus!
Segítségünk és bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. A 32. Zsoltár első versének eléneklésével fennállva valljuk meg a mi bűneinket. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Megváltója, szűzve ékes virága. 303. számú ének.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Megkönnyebbülés jelent a számunkra, amikor egy-egy bajtól megszabadulhatunk. Levethetjük a vállunkról az adósságot, a gondokat, vagy egy-egy betegséget. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy egy olyan helyre álltál oda emberi létedben, ahol mi nem teljesíthettünk volna szolgálatot, és nem állhattunk volna az Atya színe elé oda semmilyen hivatkozással. Köszönjük, hogy a te ember léted a Golgotai keresztben és a halál feletti győzelmedben teljesedett ki. Azért, hogy mi ne rekedjünk ebben a világban meg, ne keseregjünk azon, hogy elmúlnak az éveink, megöregszünk és korlátozódnak a lehetőségeink, hanem kisgyermekként, felnőttként, vagy éppen időskorhoz elérkezve azzal a nagy reménységgel éljük boldogan és nagy nyugalommal a mindennapjainkat, hogy nekünk még a testből is egy újat adsz majd a feltámadáskor, és egy olyan jövendőnek nyitod meg a kapuját a mennyországban, amelyet semmi nem tud bezárni és nem tud leállítani. Most látod, hogy azért sok minden gond gyötör bennünket, az emberi megélhetésnek, az emberi lehetőségeknek és lehetetlenségeknek a változásai, sértő, gyógyító szavak, bántó öklelések és szerető ölelések, ezek mind ott vannak a mindennapjainkban. De kérünk téged, hogy emelj ki abból a mélységből, amely ebben a megrekedtségben tud csak gondolkodni. És az ige világosságával, a Szentírás üzenetével, és mindazzal, ami egy keresztény istentiszteletnek az alkotó eleme, emelj fel magasra, hogy tudj hozzánk beszélni, tudj rólunk beszélni, Atyánk, ott az angyalok társaságában és minden szentek közösségében, mint előre kiszemelt, üdvösségre váró gyermekeidről. Mi pedig hadd beszéljünk rólad, a bizonyságtételben, az imádságban, aztán hadd beszéljen az életünk ennek a világnak, mert azért valljuk, hogy a világ fiai sóvárogva várják az Isten gyermekeinek a megjelenését. Taníts hát bennünket, vedd el bűneinket, erőtlenségünket, ami Urunkért, az Úr Jézusért. Amen. Két helyről olvasom Isten szent igéjét. Egyrészt a mai napi ószövetségi ige szakaszból a Krónikák második könyve, 32. része 20. versétől, a 23. versi terjedő szakaszból, valamint a karácsonyi történet Máté írása szerinti evangélium második részéből, a 7. verstől a 12-kel bezárólag. Amíg felolvasom az igéket és hirdetem, Isten lelke ereje által az ő üzenetét leülve nyitott szívvel hallgassák. Ekkor Ezékiás király meg Ézsaiás próféta Ámóc fia imádkozott és segítségezért kiáltott az ég felé. Az Úr pedig angyalt küldött, aki megsemmisített az asszír király táborában minden vitéz harcost, fejedelmet és vezért, és ő megszégyenülve tért vissza országába. És egyszer, amikor bement az Istene házába, ott saját fiai ejtették el fegyverrel. Így szabadította meg az Úr Ezékiást és Jeruzsálem lakóit Szanhérib asszír király kezéből és minden ellensége kezéből. És nyugalmat adott nekik mindenfelől. És sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékot az Úrnak, és drágaságokat Ezékiásnak, Júda királyának, és ettől fogva nagy tekintélye lett minden nép előtt. Heródes ekkor titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Kedves testvérek, az emberi kapcsolatainknak a mélységét és komolyságát tekintve különböző fokozatok vannak. Azt mondjuk például egy kórházi látogatás során, amikor a betegünk rámutat a kezelő orvosára és mondja a nevét, hogy na ő az, aki operált, ő az, aki kezelt engem. Egy másik beszélgetésben talán hazajöve, amikor felemlegetik ennek az orvosnak a nevét, akkor hirtelen azt mondjuk szent könnyelműséggel, jaj, hát én ismerem őt. Pedig nem ismerjük. Az lenne talán a helyesebb, ha azt mondanánk, hogy igen, én már láttam egyszer, meg tudom különböztetni a többi orvostól. Vagy 20-30 év távlatából egy valamikori iskolatársa azt mondani, hogy hát én jól ismerem, az azért elég kockázatos dolog. Hiszen 20-30 év alatt annyi idő telik el, és annyi minden történik az ember életében, annyira megváltoznak az emberi értékek, az emberi értelem, az emberi kapcsolatrendszer, annyi minden történhet a személyiség változása során, hogy itt is helyesebb lenne azt mondani, hogy igen, ő valamikor az iskolatársam volt. Még a rokonságon belül is sokszor meglepetést okoz valaki, aki egyszer egy váratlan viselkedésével egyenesen zavarba hoz bennünket, vagy a teljes rokonságot, mert mi nem úgy gondoltuk, mert mi nem úgy ismertük, és nem azt reméltük felőle. Igen, különböző emberi ismerettségen alapuló kapcsolataink eltérő teherbírásúak. Ma este egészen egyszerűen és világosan arra van módunk, hogy felülvizsgáljuk, újra gondoljuk a saját kapcsolatrendszerünkben az élő Istennel, az Úrral való viszonyunkat, és megállapíthatjuk, hogy az valójában mit is bír el. Ezékiás király uralkodásához vezet el az egyik ige szakasz, amit hallottunk, olvashattunk a mai napon, amely olyan időszakra esett, amikor meglehetősen komoly helytállást kellett tanúsítania Ezékiás királynak, egyfelül a saját maga pozíciójában, a saját maga életére vonatkozóan, de a rábízott nép vonatkozásában is. Ő volt az, akinek megoldást kellett találni egy meglehetősen lehetetlennek látszó élethelyzetben. Tulajdonképpen az derül ki az ő élet folyamatát követve a Biblia szerint, hogy minden azon múlott, hogy ő melyik kapcsolatára épít. Saját tanácsadóinak meglehetősen nagy félelmét veszi be a szívébe, hiszen a rajta körülálló emberek, szakemberek, hadászathoz értő, politikához, gazdasághoz értő emberek, idősebb bölcs emberek, sorra azt tanácsolták volna, hogy nem lesz ennek jó vége, irány a keserűség, a romlás, nem sokára végünk van. Hát így is lehet, hogy az ember a veszteségre rendezkedik be. Így is lehet, hogy az ember állandóan a halálára készül, és az életet egy ilyen halál közeli hangulatban tölti el. Aztán van más kapcsolat lehetősége is Ezékiásnak. Az őket körülzáró asszír sereg szűnni nem akaró fenyegetését hallva beengedhetné a lelkébe, beszivároghatna a király lelkébe a gondolat, hogy valóban ezek erősebbek. Valóban elsepernek bennünket, valóban mi van, ha cserben hagy bennünket az Isten. Annyi bizonyítéka van az asszíroknak arra nézve, hogy sorra leverték, földig alázták, porig verték az akkori környező népeket. Lehet, hogy az embert egy ilyen kapcsolat, egy ilyen vélt valóságos kapcsolat a megadásig, az önfeladásig gyengíti el. Esetleg a már korábban említett olvasott lehetőséggel is élhetne, arra kapcsolatra is építhetne Ezékiás király, hogy egy másik aktuális nagyhatalommal szervezkedik, szövetkezik Egyiptommal, és akkor majd lesz belőle valami. Hát, ha az ő árnyékukban meg lehet úszni részlegesen vagy egészen ezt a rendkívüli nehéz csatát. Vagy még van egy kapcsolat lehetőség, marad az a kapcsolat, ami Ézsaiás prófétával együtt alakult ki az élő Istennel. Van egy lehetőség, hogy összezár a prófétával, több felvétele van a Bibliának erről a korszakról, és van olyan feltétel is, hogy Ezékiás király Ézsaiással bemegy a templomba. Ott vannak hármasban az Isten, a próféta meg a király, és ott meglehetősen nagy emberi tétovassággal, szorongással harcolják a maguk harcát. De hát ez a kapcsolat az, amelyikben mégis kiterjesztik a reménységüket, és elhatározza Ezékiás király a próféta biztatására, hogy mégiscsak erre a kapcsolatra épít, az Istenben bízik. Nem volt ez könnyű dolog elhinni, ráállni arra, aminek éppen az ellenkezője látható. És az lett ennek az eredménye, hogy jön a biztatás, megfelelő napi adagokban, elegészen odáig, amikor az Isten megüzeni a maroknyi kis Izrael népének, a királynak, megüzeni rajta keresztül a hatalmas, megszámlálhatatlan asszír seregnek is, akár ne féljetek, mert többen vannak velünk, mint ő velük. És Ezékiás ezt a kapcsolatot választotta. Ennek a kapcsolat ápolásnak az lett a végkifejlete, hogy jönnek az angyalok, nem csak karácsonykor vannak angyalok, hanem az Ószövetség idejében is, így olvassuk a mai hosszabb ige szakaszban, megjelennek az isteni segítők, akiket az Isten ugyanis komolyan vesz, mert akik komolyan vették az Istent, a benne bízóknak az Isten képes arra, hogy a mennyei lényeket és a földi hatalmakat is mozgósítsa. És egy olyan dolog következik be, amely felette van az emberi álmoknak is. Azt mondja, nyugalmat adott nekik az Úr mindenfelől. Amikor lezajlott a küzdelem, anélkül, hogy Ezékiás királynak vagy a zsidóknak a kisujjukat kellett volna mozdítani, mert az Isten angyalukat küldött, meghasonlást támasztott Asszíriában, és ezt a rettenetes, erejű, szanhérjű, kiméletlen királyt a maga istene, pogány istene templomában saját fiai ölték meg, akkor gyönyörűen, mint egy fehér leplet kiterít az Isten, és azt mondja Ezékiásnak, látod, jól döntöttél. Jó kapcsolatot választottál, és az a megállapítás áll a történelem lapjain, hogy ekkor és ettől kezdve nyugalmat adott nekik az Úristen, nem csak az asszírok felől, hanem minden más oldalról. Mert Ezékiás nem csak hallott az Istenről, nem csak felületes ismerete volt róla, hanem minden összerejével és minden figyelmével ráhagyatkozott az Istenre. Ma este ide társíthatjuk a napkeleti bölcseket is, akik messzi vidékről csillagászati alapismereteik, felismerésük szerint szakmai ismeretükre hagyatkozva, és ehhez az Isten kijelentését, a prófétai beszédet hozzá párosítva a nagy messziségből elindulnak Betlehem felé. Meg is tévednek. Van egy törésvonal a karácsonyi történetben, az ígéretes megindulás után a napkeleti bölcsek vállalkozásában, hiszen a nagy lendület elviszi ugyan őket a csillag vezetésével egészen Izrael területére, de hát az emberi józanész, a tudomány az azt diktálja, hogy menjünk Jeruzsálembe. Ha itt valami király születik, akkor nem szabad másút keresgélni, hol lehetne, mint Jeruzsálembe. És gyönyörűen látszik kibontakozni az ő Istennel való fokozatos elkötelezettségük és annak az eredménye, mert az Úr által vezetett csillag tovább is viszi őket a tévedés után, a Jeruzsálemben való kereskedés után elviszi őket a profécia alapján a betlehemi istállóhoz és megáll a hely fölött. Na ezen a helyen dől el, igazából véve, hogy ők vevők lettek. Vevők lettek az Isten kijelentésére, és arra kapcsolatra építettek most már végérvényesen és véglegesen, ami az Úrral való kapcsolat. Hiszen célba érnek, a célban intés kapnak Istentől, és ennek megfelelően útirányt változtatnak, nem törődnek Heródes csábításával, fenyegetésével, ígérvényével, más úton térnek vissza hazájukba. Egy korábban alig ismert Isten szavának engedelmeskednek, és visszafelé úton már fölötte vannak Heródes ravasságának, a tőle való félelemnek is, és elköteleződnek az élő Isten felé. Kedves testvérek, azt kell meglátnunk, hogy Istennel való kapcsolatunkon sokkal, de sokkal több múlik, mint azt mi a legtöbb esetben gondolnánk. Sokszor sokadjára és sokadrangú helyre helyezzük a hitünket, a vele való kapcsolatunkat. Ezékiásra visszagondolva, az ő léte és a rábízott nép sorsa csak azon fordult meg, hogy ez a király rá mer-e hagyatkozni az Istenre. Hogy azok a félmondatos üzenetek, amelyek jönnek a prófétán keresztül, helyet kapnak-e az ő királyi intézkedési körében. Vagy külön okoskodik, vagy külön mesterkedik, intézkedik, és akkor adja fel a küzdelmet, amikor éppen nem lenne szabad. A napkeleti bölcsek nagy utazásának célja is azon teljesedett be, hogy az Úr korábbi jelzései, prófétai kijelentése mellett ott és akkor azon az aktuális helyen, Betlehemben, az istállónál, a jászol bölcsőnél mernek-e hagyatkozni az Úr szavára. Vagy azt mondják, hogy azért Heródes szava mégis hatalmasabb, mint a bárányok bégése, a szamarak lehellete és az a szegény körülmény, ami körbevette a királyok királyát. Annyi mindenen aggodalmaskodunk. De ma este abban szeretnélek megerősíteni benneteket, Isten elénk adott igéi alapján, hogy ezek helyett az aggodalmaskodások helyett fontosabb és hatásosabb az Úristenre figyelni. Nagy emberi ígéretek vagy éppen bántalmazások helyett inkább csak erre a változatlan, örökhűségű Istenre hagyatkozni. Azt is ki kell mondani, hogy nem olyan egyszerű ez, mint elprédikálni erről a helyről. Tudom, hogy sokkal nehezebb megélni ennek az igazát, mert a világ, amelyikben élünk, folyamatosan bizonyítékokat és biztosítékokat követel. Folyton folyvást mérlegre teszi azt, ami látható, kézzel fogható és ami láthatatlan, a hit. De a hit a világ szemében mindig is kockázat marad. Holnap is, holnap után is, és az idők végezetéig. A hitre a világ azt mondja, hogy buborék. Azt mondja, hogy szétpukkan, nem lehet megfogni, abból nem lehet megélni, azzal nem lehet jól lakni, nem lehet ruházkodni. Ugyanakkor azért az is megfigyelhető, amikor teljesül a hitnek a gyümölcse, amikor az Úristen békességet ad egy embernek minden oldalról, egy nemzetnek, egy népnek, amikor hazatérnek a bölcsek a saját hazájukba egy másik úton, de békességes szívvel, akkor az a világ szemében mindig nagy elismerést vált ki. Így tehát Istenre hagyatkozni és az ő szavába belekapaszkodni egy oldalról kimondhatjuk óriási lehetőség. Lehet, hogy olyan könnyed műfaj a világ számára, de nekünk erős műfaj. Más oldalról azt is ki kell mondani, és nem szabad elhallgatni, hogy nem csak lehetőség a hit, hanem óriási felelősség. Mert azt mutatja igénk, hogy a ránk bizottak sorsa nem csak a saját sorsunk, hanem a ránk bizottak sorsa és a megbizatásunknak a dolga sokkal inkább a hitünkön múlik, mint az ügyeskedéseinken. Zárjuk tehát ezt a lehetőség-felelősség párost a szívünkbe, és így viseljük szeretteink sorsát. A megoldhatatlanokat és a valamilyen próbálkozással esetleg megoldhatókat is. Vagyis, még egyszer mondjuk ki, lényegesen több múlik a hitünkön, mint a civakodni tudásunkon. Sokkal több múlik a hitünkön, mint a fizikai erőnlétünkön, és sokkal több múlik a hitünkön, mint a tartalékainkon. Lényegesen több múlik egy szokványos, talán 102. istentiszteleten, amit kijártunk vagy eljártunk már az életünk során, és az istentiszteleten nyert üzeneten, amely életformáló lehet, sokkal több múlik a lelki békességünkön, mint azt gondolnánk. Tehát Ezékiás is a bölcsek Istenre figyelése példáján újra szánjuk el magunkat arra, hogy még jobban, még egy fokkal jobban az Úrra hagyjuk dolgainkat, aki fiában, Jézus Krisztusban felvette és felvállalta életügyünket. Amen. 479. ének első versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Atyánk, bocsáss meg, hogy sokszor a vakmerőséget mi bátorságnak nevezzük, és a vallásgyakorlást hitnek minősítjük. Segíts különbséget tenni az igaz hit, a rád való hagyatkozás és csupán a vallásos dolgok megléte között. Segíts bennünket, hogy a karácsonyi ünneplésben mélyen átjárjon bennünket annak a valósága, amit Jézus Krisztus világra jövetele, velünk léte és velünk maradása jelent. Segíts komolyabban átrendezni, berendezni, kialakítani az életünket, talán változatlan körülmények között is, mint ahogyan eddig éltük. Segíts jobban, erősebben megfogni a te kezedet, gyakrabban beszélni veled imádságban, több igét nyugodtabban, mélyebben és behatóbban olvasni, mint ahogyan eddig tettük. Mert ma este arra tanítottál és biztattál bennünket, hogy merjünk rád hagyatkozni, mert sokkal több múlik a hitünkön, mint azt gondolnánk. Segíts hát hinni, Urunk, hogy dolgaink is ehhez rendeződjenek, hogy a megbocsátás felfakadjon a szívünkből, és az igazi bocsánatkérés sóvárgó vágya is kiszakadjon a lelkünk mélyéről, amikor odaállunk majd a szentjegyek elfogadására. Segíts, Urunk, hogy megtisztult szívvel és lélekkel tölthessük az ünnepet, és ebből a tisztaságból tudjunk vinni, bárhova megyünk és bárkivel találkozunk oda is. Imádkozunk ma este a szomorú szívű emberekért, akik vagyonuk, pénzük, lehetőségük, egészségük vagy társuk, embertársuk elveszítése miatt keseregnek. Úrunk, utasd meg nekik, hogy benned, nálad ott van nem az a pótszer, hanem az a valóságos dolog, ami pótolhatja és felülmúlhatja hiányukat. Imádkozunk szeretteinkért, akik az ünnepre készülnek hozzánk haza, vagy akikhez mi készülünk, hogy a találkozások azok olyanok legyenek, hogy helye legyen a Te szavadnak és a Te jelenlétednek. Áld meg a gyülekezetünket, a sóvárgókat, a tagadókat, a keresőket, az eltelt szívű, öntelt és gőgös embertársainkat. Ne a mi ítéletünk teljesedjen rajtuk, hanem a Te elgondolásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és rád bízhatjuk földi és eljövendő örök létünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Holnapi nap folyamán juttatjuk el az adományainkat a hajléktalanok számára. Az itt levőnél sokkal több jut össze a gyülekezet konyhában. Tároljuk, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetőségük szerint elhozták adományukat, hogy a hajléktalanul élő embertestvéreinknek az ünnepét élelemmel is segítsük és teljesebbé tegyük. Holnap este ugyanebben az időpontban tartjuk bűnbánati alkalmunkat, pénteken délután 4 órakor a templomban szentesti karácsonyi istentiszteletet hittanosok szolgálatával, azt követően pedig a kántálás szolgálatát tartjuk, és erre szeretettel hívunk, buzdítunk régieket és újakat egyaránt. Szombaton lesz karácsony első napja, reggel 9 órakor az idősek otthonában úrvacsorás istentiszteletet tartunk, 11 órától a templomban, úrvacsorai közösségben lehetünk, és délután 3 órakor a legátus szolgál közöttünk Petrov Anita, a Debreceni Hittudományi Egyetem negyedéves hallgatója. Mindent másodnapján délelőtt 11 órakor a legátus szolgálata mellett az énekkar készül szívünket felemelő ének-zene szolgálattal, és délután 3 órakor a közösségi házban a gyülekezet ifjúsági csoportja az immáró hagyományos színdarabot fogja bemutatni. A címét nem tudom, vagy szabad-e tudni. Vagy még nincs címe, csak a darab van meg. Annál érdekesebb lesz, én majd adok neki címet, hogyha lehetséges. Nyilván plakátokon is fogjuk hirdetni, de tessék másoknak is hirdetni, mondani, hogy minél többen örömben és hálódásban zárjuk majd a kultúrházban az ünnepet, ünnep másodnapján délután. A óévesti alkalmunk is az előző évekhez hasonlóan szerveződik az istentisztelet után gyülekezeti vacsorára, közösségi létre hívjuk a testvéreket, ünnep első, vagy az új év első napján pedig vasárnapi rendszerint tartjuk istentiszteletünket. Azt követően vasárnap jön, tehát szép hosszú ünneplés lesz az új esztendőben. Vasárnap délelőtt istentiszteletet, délután pedig zenés áhítatot tervezünk, hogy különleges módon tudjuk megkezdeni az új esztendőt, ha már ilyen sok szép ünnepi lehetőség adódik. Isten áldja meg életünket és gyülekezetünket, ő legyen ezután is őriző pásztorunk. Folytassuk a megkezdett dicséretet, a 479. éneket, hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts.
Thank you.
egyetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak a megismerésében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.